Jó reggelt, jó estét kívánok, attól függően, hogy mikor hallják meg a hangomat, én Fiala János vagyok, és a műsoromat a Kejfej Jancsit hallják. Vagy éjfél múlt, volt pedig fél hét. Ennek az új beköszöntőnek az adja az apropóját, hogy eddig a Kejfej Jancsi fél héttől 10 óráig tartott, de ebből a 10-et törölni kell. Mostantól kezdve fél héttől fél 10-ig fog tartani, ez egyébként a klasszikus felállás korában is így volt. Ezekben a pillanatokban nagy valószínűséggel már nem alszom, de lehet, hogy útközben vagyok, vagy olvasva a Népszabadságot, a Magyar Nemzetet, kakilok vagy pisilek, valamilyen magánügyet intézek, de már elkezdődött a műsor, ahogy önök is elkezdik a napjukat, mindazzal, amit én mondtam, lefelé nem vezetnek műsort, rágyújtanak, isznak kávét, lehetőség szerint minden kevesebbet, mert egészséges életmódot folytatnak. Ha meghallják a harákolásomat, akkor már itt vagyok. Kezdődik a műsor, túl vagyok a magánéleti perióduson, amihez senkinek semmi köze nincs, és utána az önök figyelmére számítok minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Fiala János műsora, neve Kejfej Jancsi. Jó reggelt, jó estét! Én elkezdeném most a műsort, aminek egyebek között az az oka, hogy 8:30 nagyjából vége is lesz. Elvileg lehet, hogy 9 után folytatódik, de momentán azt gondolom, hogy nem. Nem azért van ez így, hogy teljesen kiszámíthatatlan legyek, bár megmondom őszintén, hogy ez is lehetne a szempontok között. De ha benne van a szempontok között, akkor nem szerepel az első helyen. Ma 2012. január 19-e csütörtök van, iszonytatóan megy az idő, szóval én csak azt nézem, hogy a Csalóczky fiatalodik. Ő az én hangmérnököm. Egyszer meg fogom írni a hangmérnökeim könyve, és elsősorban azért fogom megírni, mert az előző könyveimet most már nem, úgy döntöttem, hogy nem fogom letiltatni a Kossuth Rádióról, de ha írnék egy ilyen könyvet, hogy a hangmérnökeim könyve, akkor azt úgy írnám meg, hogy a legkülönbözőbb kurzusok idején, az ugye kizárt, hogy ne legyen több kurzus. Vagy mégis. Szóval, hogy az letiltható legyen. És akkor az hadd szóljon. Tehát hadd szóljon az, hogy nem szólhat. Amit most nem Parti Nagy Lajos ellen mondok, szóval én, aki nagyjából Lenin korúnak érzem magamat a Csalóczkyhoz képest, én valamikor 1992-93 környékén éltem meg a Magyar Rádióban, amikor elkezdtek emberek valakik helyett írni, mások pedig ellenkezőleg, azok meg letiltották. Szegény Cseh Tamás, ha én ideálok, akkor te odaállsz. Ma éles kirohanásokat fogok intézni, már neki is kezdtem. 7:30 Arató András, a Klubrádió tulajdonosa. 8:00 Mesterházi Attila lesz a vendégem, és ott nagyjából utána Kanyec Silva. Ez a némileg elkoptatott zene nem véletlenül szól itt. 6:35 után a nem P betűsöket arra kérem föl, ha tetszik, felszólítom, hogy telefonáljanak. És mondják el, hogy milyen élményeket szereztek tegnap Strasbourgból. Aki ott volt azért, aki tévén követte azért. Ma a 2012. január 19-e van csütörtök, tök sötét van, -1-2-3 fok van, tél van. Nem tudom, hogy a Csalóczkynak mennyi ilyen csukjás pólója van, de ma ismét a zebra csíkosba jött, amelyek egyébként nem pontosan olyan színűek, mint a zebráé. De én most nagyon unfair voltam, hiszen egyébek között azért sincsen bekapcsolva a webkamera a stúdióban. Hogyha mi egyébként az előző éjszaka élménye hatására teljesen lehányva, de egyébként szellemre teljesen fitten itt ülünk, akkor az utóbbinak van jelentőség, az előző pedig nem ír. Úgy elnézést is kérek Csalóczky Zsoltól, elsősorban Debra Csíkos pulóverjétől megkövetem, és többet hasonlót nem követek el. Elfogadod? Köszönöm. 353-9451, figyelek! Ez most nem egy udvariassági felszólítás. Neki állhatnék, általában 7 után szoktam neki kezdeni, kevés idő van, kíváncsi volnék a véleményükre. 353-9451. Figyelek.
Jó reggelt, Béla úr. Hát én 6 órától néztem körülbelül, akkor értem haza, illetve néztem az újságírói kérdéseket is. azt mondanám, hogy kívülállóként még tetszett is.
Az a helyzet, hogy igen. Azon gondolkodtam, hogy minden egyes telefont kommentáljak, vagy várjam meg a végét. Nem tudom eldönteni. Sokat vesztett, hogy nem kezdte el hamarabb. Azt mondja meg nekem, hogy hol követte, melyik adón.
Én Hír TV-n is, meg az ATV-n is néztem.
Amikor én elkezdtem nézni a Hír TV-n, akkor én úgy emlékszem, hogy az ATV-n nem ment. Nem akarok olyasmit mondani, ami nem felel meg a valóságnak. Tudtam, hogy az egészet csak a Hír TV adta, de ha tévednék... De még egyszer külön rámentem az ATV-re és rámentem az M1-re. Felfoghatatlannak találom, hogy a közszolgálati Magyar Televízió, és most igyekszem nem olyan mondatokat mondani, hogy hogy volt képük vagy pofájuk törölve. Hogy fordulhat elő, hogy ezt nem adja?
Nem tudom. Még egy valami van, ami engem nagyon zavart, hogy borzalmas volt a fordítás.
Figyeljen, igaza van, nem volt jó a fordítás, iszonyatos trapának voltak kitéve, és ahhoz képest, amit egyébként élményként nyújtott önnek ez a Strasbourg, ahhoz képest nem bírt ekkora jelentőséget, de igaza van.
Igen, igen, csak a másik oldalról, tehát nem gondolom, hogy mondjuk egy olasznak vagy egy franciának is ilyen rossz lett volna, de azért az Orbán Viktor nagyon olyan szavakat is használt, ami nem egy normál köznapi szó. Tehát ezt visszafordították nekik?
Nem, hát láthatod, hogy nem volt rajta fejhallgató, csak amikor a sajtótájékoztatón kérdeztek tőle. De ami a lényeg, arra nem kérdeztem rá. Mi tetszett önnek?
Nekem tök jó előadta magát Orbán Viktor.
353-94-51, 8 perccel 7 óra előtt. Igen.
Üreget. Én nekem nem tetszett, mert konzervbeszéd volt. Igazából neki voltak sztereotípiája, amit mindig előhozott és súlykolt.
Honnan követte?
Hogy?
Honnan követte?
Én a Hír TV-t néztem olyan 7 óra, fél 7, 7 óra magasságát.
Hát akkor a lényegről lemaradt.
Amikor a Kombendit beszélt, még azt közvetítették, azt láttam.
Tehát a Kombendit jóval korábban beszélt, tehát azt már utána vágták, ez egy korábbi beszélt volt.
Nem hallom.
Mondom, az egy korábbi beszéd volt, tehát azért ott már összefoglalókat adtak.
Akkor összefoglalót láttam. De az Orbán, amikor ő válaszbeszédét mondta, vagy tehát annak a tartalmát, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen független volt attól, hogy milyen vádak érték. Elmondta.
Milyen vádak érték, azt össze tudja foglalni?
Igazából ő abból indult ki...
Nem. Milyen vádak érték?
A demokrácia... A jegybanktörvény, az, hogy Magyarországon félni kell, ez hangzott ez a kommenti konkrétan, erre ez megmaradt.
Figyelek. Ma a 2012. január 19-e csütörtök van, 6 perc múlva lesz reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi, minden, ami az aznapról tudni kell, vagy érdemes, az én műsorom, igen, Fiala Jánosnak hívnak, önöknek nem muszáj bemutatkozniuk, ha el akarnak érni, akkor társadalmazzák a 353-94-51-es telefonszámot. Vigyázó szemünket, ezekben a pillanatokban a tegnapi strasbourgi európai parlamenti eseményekre vetjük, és ami a szemünkön, az most a szájunkon, és most éppen azon vagyok, hogy hallgassam, hogy önök mit tapasztaltak. Hogy én mit tapasztaltam, azt majd 7 óra után nyögvenyelősen majd előadom. Elérhetőségem 353-94-51. Egyet megígérhetek, ha ugye a Tantanától az Európát harmadik változatban már nem adom le. Végülis az ember az ígéreteivel bányon óvattal, leginkább olyat ígérjen, amit aztán be is tart. figyelnék, ha volna mire, így marad a zene. Igen.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Ha Orbán Viktor elkezdi valaki dicsérni, akkor őt még kell kinyomni?
Egyáltalán nem az történt. Tehát egyszerűen ön beteg, súlyosan beteg. Valószínűleg az tett önnek be, hogy az első telefonálótól megkérdeztem, hogy mit tetszett neki, és erre azt mondta, hogy Orbán Viktor beszéde, és akkor azt ott véget ért. Beleértve, hogy én voltam az, aki visszatértem erre. Ha szabadságharcos felvétel lenne, ön elegáns helyen szerepelne a sorszámával. Rossz hírem van, a Kejfej Jancsi nem hirdet szabadságharcot, így felvétel sincs.
Kívánok, tiszteletem mindenkinek. Mintha egy itthoni parlamenti közvetítést láttam volna. Pártpolitika folyt folyamatosan, nekem az volt az érzésem. Egyetlen egy ember mondta azt, hogy külön kellene választani a néppárt. Tehát nem pártpolitizálást kellene itt végezni. És még egy...
Ön hány órától látta?
Hát az időpontot nem tudom sajnos megmondani.
De milyen hosszan nézte?
Hát egy jó 3-4 órát biztos.
Igen, figyelek.
És még egy, hogy ezekről a gúnyos, lenéző mosolyokról, amit az Orbán Viktor csinál, erről szerintem le kellene szokni. Rettentő visszatetsző volt, amikor egy fiatal hölgy beszélt hozzá, és akkor már azt a mozdulatot vártam, hogy az Orbán Viktor a kezét elhúzza a homlok előtt. Ez a lenéző mosoly, ez annyira visszatetsző volt számomra. Ennyi szeretném.
Mennyiben hasonlított a Budapesten megismert Orbán Viktor a Strasbourgban látott Orbán Viktorhoz?
Hát szerintem ugyanaz volt.
Öt, négy, három, kettő, egy. 7:30 Arató András, 8-tól pedig Mesterházi Attila lesz a vendégem. Azt ígértem Horgas Péternek, hogy 4:18 után felhívom trafó ügyben. Ez kizárólag abban az esetben marad el, hogyha önök kiemelkedő érdeklődést mutatnak a műsor iránt, leginkább az iránt, amit a közel jövőben el fogok mondani, amit majd kilátásba helyezek, mint Ángyál József, nagyjából olyan kirakja az ember az ablakba, és akkor ránéz a világra. Ha nem, akkor fel fogom hívni Horgas Pétert, akár telefonálnak, ami jó lesz, akkor így alakul, ha nem telefonálnak, akkor úgy lesz, és akkor is nagyon jól fog alakulni. Két dolgot fogok egymás mellé helyezni, amelyek látszólag is lehetséges, hogy valójában se tartoznak egymás mellé. Két reflexió a tegnapról, tegnap 2012. január 18-a szerda volt. Most viszont csütörtök van, 6 perc múlott 7 óra. Én tegnap nagyjából 2 órán át követtem az eseményeket a hírtelevízió közvetítésében. A Strasbourgi Európai Parlament, vagy Európa Parlamentnek az ülését, amelynek tárgya Magyarország volt, már azt követően, hogy az Európai Bizottság 3 témakörben is eljárást indított Magyarországgal szemben.
Minket most bezártak ide, mert mások vagyunk, mint azok, akik ide bezártak. Őrület, őrület, de van benne rendszer, és mi majd jók leszünk egymásnak. Mi most ne törődjünk.
Müller Péter Sziámi énekel, akit én személyesen azt hiszem, hogy ki nem állhatok, de attól még a zenéjét és a szövegeit hihetetlenül tudom élvezni, és ez szoros összefüggésben van azzal, amit mondani akarok. Zene, szöveg, csönd, telefonok. Itt akkor is harmonikus egységben vannak, hogy egyébként úgy tűnik, hogy nincsenek. Tehát egy olyan tapasztalattal gazdagodtam, amit nagyon sajnálnék, ha nem kellett volna osztályrészen beleértve, hogy akár csak időben eltolódva. Tehát mondjuk megnézem az ATV a TC műsorát, és abból próbálom megérteni, hogy mi történt. Strasbourgban már egész más látok. Nem tudom, ismerik-e az open mindot, vagy az open heartot, szóval a nyitott elmét, vagy a nyitott szívet, amit egyébként egymásról nem feltételezünk, egymást lezsidózzuk, lekatolikusozzuk, lefideszesezzük és le-MSZP-sezzük, és ezek olyan kategóriák, amelyekből nincs kiút, miközben nagyon sokszor tartalma sincs. Hogy mi volt a tétje a tegnapi Európa Parlament megbeszélésnek, annak a jelentőségét az Európai Bizottságnak a kötelességszegési eljárása biztosította, hiszen egy olyan országról volt szó, amely az elmúlt időben reflektorfénybe került a politikájával. Erről a politikáról azt mondtuk itthon, hogy nekünk nem tetszik, vagy sokaknak nem tetszik, vagy sok minden nem tetszik, sok minden tetszik és sok minden nem tetszik. Az Európai Unió pedig ezt megpróbálta legalábbis, ami a bizottságot illeti, jogi klauzulába fogni, mondván, hogy a tetszik-nem tetszik kategória az foghatatlan, a jogi kategória az még mindig nem azt jelenti, hogy ez így van, hiszen Magyarország együttműködése kell ahhoz, hogy erről kiderüljön, hogy így van, még akkor is egyébként, ha az erőnek nem áll ellen. Ha pedig Magyarország ebben nem megy bele, akkor újabb procedúra, bírósági eljárás, és aztán annak a következményei. Nem tudom, ismerik-e azt a jelenséget, amikor Fiala János azt mondja, hogy amit egyébként mi itt vagy én a műsoromban nem tudok elintézni, avval bíróságra nem megyek, lásd még Hajdú Péter, és lásd még meg annyi más történet, az tegnap bizonyos mértékig visszaigazolta magát. Önmagában megértettem tegnap a jobboldalt azért, vagy jobboldali politikusok számtalanját, csak igyekszem nem félreérthetően fogalmazni, akik azt mondják, hogy abszurdum, hogy a baloldal abba a helyzetbe hozza a jobboldalt, hogy nekik magyarózkodni kelljen az unió előtt. Én azon kevesek közé tartozom, aki sohase szégyelte azt, hogy érzelmei vannak. Az, hogy az érzelmem egyébként elhomályosítja a tudatomat, vagy legalábbis tompítja az agyam működését, ez nagyon könnyen lehetséges. Egyszerre éles eszűnek és érzelmesnek lenni, aki erre képes, más csodára is képes, én nem vagyok ilyen. Én egy liberális pari vagyok, aki azt állítja magáról, hogy minden nap ahhoz alkalmazkodik, amit lát, befolyásolja a tegnap, de képes meglátni bármikor az újat, gyanakvó bizalmatlan, de semmiképpen sem olyan, aki dobozokba zár embereket és elmét és eszmét, és azt mondja, hogy aki egyszer ilyen volt, az már soha többet nem lesz más. Rossz volt tegnap látni Magyarországot szégyenpadon. Ezt mondom. Függetlenül attól, hogy erre mi egyébként apropót biztosítottunk, vagy sem. És ez egy nagyon furcsa érzés volt. feszengve éreztem magam. És ha most azt mondják, hogy erről az egészről Orbán Viktor tehet, akkor én azt mondom önöknek, hogy a barátnőmmel volt egy vitám. Egy nagyon rövid vita volt, mert nem volt benne egyébként mi mellett érvelni. Ő elmondta a saját szempontjait, én elmondtam a saját szempontjaimat, és slusszpassz. Én azt gondolom, hogy amit mi itt magyarok Magyarországon belül nem tudunk elintézni, azzal el lehet menni Strasbourgba, Brüsszelbe, az anyám kínja nem tudom hova, de az nem azt a megoldást fogja eredményezni, mintha itt mi megegyezünk szabadságharccal, kerekasztallal, grálovagok mentén, vagy politikai pártokkal. Könnyen lehet, hogy tévedek. Nekem tegnap ez volt az érzésem, és természetesen meg annyi történés volt, ami ezt alátámasztotta, a korábbi történés. Az én barátnőm azt mondta, hogy ő egyebek között azért szavazott az uniós tagságra, hogy egyébként, hogyha Magyarországon bármilyen politika szélsőségeket, vagy olyan jegyeket mutat, amit mi magyarok itt nem tudunk intézni, akkor majd az Európai Unió besegít. Mi ezt a vitát akkor nem folytattuk le, és ezt a vitát most se folytattuk le. Én pedig azt mondtam, hogy engem ez biztos, hogy nem vonz, beleért, vagy elbizonytalattam, hogy egyáltalán elmentem-e szavazni. Nemet biztos, hogy nem mondtam, igent gondoltam, az akkori tevékenységem is erről szólt zömében, de azt hiszem nem mentem el szavazni, de semmiképpen sem gondoltam azt, hogy az Európai Unió fogja azokat a dolgokat rendezni, amelyeket mi itt egyébként házon belül nem vagyunk képesek. A tegnapi történés ezt visszaigazolta. Számtalanokból. Egyrészt az Európai Bizottság munkáját hasonló módon sohasem láttuk, tegnap pedig ott az Európa Parlamentben egy meglehetősen keszekusza, de egy nagyon sajátságos kép alakult ki ennek az intézménynek a működéséről, amely számomra egyébként egyáltalán nem fedi le azt, amit én Európáról gondolok. Egyáltalán ennek a Martin Schulznak a, ugye ő az Európai Szocialista Pártnak a, az elnöke, és most ő elnököl az Európai Parlamentben, az egész levezető tevékenységeben volt valami olyan idegesítő, beleértve, hogy sokkal szigorúban vette az időhatárokat, mint itthon Kövér Lászlótól Újhely Istvánig, ami számomra nem tette érthetővé, hogy ő mit, miért csinál. Az egész egy ilyen technikai részletté vált, hogy meg annyi ember, meg annyi mondandóval előállt. Szembetűnő volt az európai parlamenti képviselők tájékozatlansága Magyarországgal kapcsolatban. Feltűnő volt. Aki ezt letagadja, napellenzőt hord, miközben tudomásul veszem, hogy ezt más-másképp látja. Az, hogy Orbán Viktor fogta magát és elment oda, részéről egy zseniális húzás volt, Fiala Jánoshoz hasonlítanám, bár valaki tegnap azt mondta nekem, hogy nagy a különbség, mert hogy jó ügyes szolgálok, ő meg nem. Én ezt nem állítanám, nem tudom, hogy van, amikor jó ügyes szolgál, valamikor nem. Tehát amikor én elmentem a panaszbizottságra, én megleptem a panaszbizottságot. Tegnap Orbán Viktor meglepte az Európai Parlamentet azzal, hogy elment. Ott nem szokás ez. Mert csak azért sem, mert ott nem tag, de természetesen, ha elmegy, akár csak egy bizottsági elnök, Reding asszony, ő is szót kap. Egy egészen más Orbán Viktort láttam ott, mint itthon. Minden szempontból. Azt tudom önöknek mondani, hogy én azt a Strasbourgban megnyilvánuló Orbán Viktort az összes hibájával együtt úgy, ahogy van, cakkuntmag szeretném ide. És ezek nem egyszerűen formai jegyekben megmutatkozó másik Orbán Viktor volt. Természetesen nem egy másik Orbán Viktor volt, nem szerepet játszott. De mindannyian ismerjük magunk különböző énjeit. Elnézést, Péter, ma már nem fog rá sor kerülni. De holnap igen, még egyszer elnézést kérek Horgas Pétertől. Ha küldesz egy SMS-t, az megnyugtat, hogy elfogadod a bocsánat kérésemet. De az, amit tegnap láttam, lenyűgözött. Nem csak a Fideszt védte ott meg, hanem megvédte a saját programját, és megvédte Magyarországot, még akkor is, ha én nem vagyok fideszes, még akkor is, ha én az ő programját nem tartom egy jó programnak. Tegnap ott ő nem vívott szabadságharcot, de megvívott egy küzdelmet. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, azt mondanám, hogy Orbán Viktor belpolitikai csatát nyert Strasbourgban. Hogy neki ezért el kellett mennie Franciaországba, az ő szempontjából közömbös. Nekünk korán sem. Mert aki egyébként végigkövette Orbán Viktort, az azt láthatta, hogy a Strasbourgban csatát nyert Orbán Viktor azt érzékeltette az Unióval, hogy enged az erőnek, keresztény Európa, nem olyan, mint amilyet ő szeretne. De abban benne volt inkluzíve az, kimondva és kimondatlanul, szögletes zárójelben, hogy itthon viszont a kétharmadával azt csinál, amit akar, természetesen jogi határok között, és ezt tessék szíves lenni, tudomásul venni, és le a kezeket Magyarországról. Ezt nagyon határozottan képviselte, úgyhogy aki azt gondolja, hogy az, ami ott történt a mi életünkre, úgy lesz hatással, hogy itt hip-hop minden megváltozik, nem. A kérdés az, hogy aki csatát nyert ott Strasbourgban tegnap, vajon háborút is nyerte? Szerintem nem áll messze a háború megnyerésétől, ami persze semmi más, mint a kétségbeejtő köcsei beszédnek az apró pénzre váltása. Szóval még mielőtt valaki azt mondja, hogy én itt diadal ünnepet ülök, nem. Én azt mondom, hogy a hazai erőknek kell felnőniük oda és ahhoz, hogy ez a csata a szó jó értelmében megvívható legyen, mert Orbán Viktor sohasem volt közelebb ahhoz, hogy a köcsei vízióját, lázámát megfelelő rész aláhúzandó megvalósítsa, mint most. Még 3 percet kérek, aztán önök jönnek. Talán a orvos. Jó éjszaka!
Minket most bezártak ide, mert mások vagyunk, mint azok, akik ide bezártak. Őrület, őrület, de van benne rendszer, és mi majd jók leszünk egymásnak. Mi most ne törődjünk semmivel, csak hagyjuk, hogy a nevünket üvöltsék.
Ami itthon van, az sok szempontból kétségbeejtő. De ezt nem az Európai Parlament Strasbourgi közvetítésének visszapillantó tükréből állapítom meg. Tegnap este egy hallgató elküldte nekem a heti válasz.hu-n zsidó ellenes pártot egy felháborító írás, felháborító parafrázis a Stumpf András írása. Igyekszem visszafogott lenni, és ugyanolyan módon szikár, mint amilyen voltam az első negyed órában, és igyekszem tényleg beleférni az időmbe, meg a bőrömbe, hogy anyukám mondaná. Azt mondta Orbán Viktor Strasbourgban, hogy ő megvédi a kisebbségeket, megvédi a zsidókat, cigányokat. Hogy milyen a magyar belpolitikai helyzet, és mi itt hogyan élünk, erről nem fogok önöknek hosszasan beszélni, ezt mindannyian tapasztaljuk. Nem lehetünk benne objektívek, hiszen ez a mi életünk. Bartus Lászlónak megjelent egy írása az Amerikai Népszavában a Bajnai Jelenség címmel. Elolvasom most Stumpf András, nem fogom elolvasni az írását. Már csak azért sem, mert föl fognak jelenteni miatt. Ha a nyájas olvasó azt hinné, megőrültem, s ennek bizonyítéka a fenti írás, egyébként nincs másról szó, zsidó ellenes pártot egy felháborító írás, felháborító parafrázisa. Tehát ha a nyájas olvasó azt hinné, megőrültem, s ennek bizonyítéka a fenti írás, jelzem nem, azaz nem én. A fent olvasható cikk rövidített, de szó szerinti közlése Bartus László az Amerikai Népszavában tegnap megjelent írásának csupán a katolikus egyház szót, a szó összetételt cseréltem ki a zsidó szóra, ez ugye egy tegnap írás, valamint ahol emiatt kontextusért kiáltott a szöveg a jobboldalit baloldalira, Orbán Viktor pedig Gyurcsány Ferencre és Bajnai Gordonra. A célom csupán az, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, ekte náci szöveggel van dolgunk, írja egyébként szerintem a tévedés kockázatával Stumpf András, de hozza a heti válasz online. Természetesen sem katolikus ellenes, sem zsidó ellenes pártra nincs semmilyen szükség az országnak. A tavaly kertészákos magyar ellenes rasszista cikkét közlő Bartus mostani szellemi sus teljesítményéből sugárzó náci gyűlöletre sincs. Remélem a magát a magyar baloldal emigráns zászlóvívőjeként feltüntető Bartussal az általa szeretettek semmilyen szellemi közösséget nem vállalnak, sem most, sem a jövőben. Írja a zárójeles kurzív szövegét Stumpf András, amit hoz a heti válasz. Elolvastam Bartus László Bajnai Jelenség című írását, amely ideológiai vonzatban találja meg a katolikus egyházat a tekintetben, hogy az itteni teljesen ellehetetlenült életnek egyebek közt mi az oka, vagy főként mi az oka. ezt kontextusából egy tízes skálán tízesre kiragadva írja át zsidó ellenes pártot egy felháborító írás, felháborító parafrázisa az itt rám hunyorgó Stumpf András, amit mint származását tekintve zsidó, állampolgárságát tekintve magyar, olyan mértékben kérek ki, hogyha itt lenne, a fényképe, nem mondanám, hogy mit tennék vele. Iszonyatos indulat van benne. Nem kétlem, hogy Stumpf András jó ügyet akar szolgálni, megoldása azonban felháborító, gyűlöletkeltő, amit megírt 6 oldalon keresztül, attól függ, hogy mekkora betűnagysággal nyomtatják ki. Vartus László abból kiragad egy részletet, és egy nem is egy jellemző részletet. Stumpf András átírja a saját szája íze szerint, elém rakja, és aki ezt elolvassa, nem tud visszakövetkeztetni arra, amit egyébként Vartus László írt. Az alapvető kifogáson, tehát a kontextusából való kiragadottság, amiről nagyon jól tudjuk, hogy annak idején a panaszbizottság, vagy adott esetben az ORTT eljárásoknál hányszor hivatkoztunk rá, hogy ezt egészében, közegéből nem kiragadva kell szemlélni. Tévedés kockázatával azt állítom, hogy Stumpf András írása gyűlöletkeltő, és engem, mint zsidót öntudatomban sért. Felszólítom önöket, miközben nem kell ennek eleget tenniük, hogy olvassák el Vartus László írását, és adott esetben köpjék le. Olvassák el Stumpf András írását, és döntsék el, hogy ez mennyire válasz arra, amit Vartus László írt, és amennyiben az a válaszuk, hogy nem, akkor ne vásároljanak heti választ, ne nézzenek olyan műsort, amiben Stumpf András vagy Borokai Gábor szerepel, és várjuk meg, amíg nyilvánosan elnézést kérnek, hogy egy jó ügyben rossz eszközt használtak. Elérhetőségem 353-9451. Amennyiben másfél percen belül senki nem telefonál, az utolsó percet mégiscsak oda fogom adni 7:30 előtt Horgas Péternek. Péter, lerakod? Jó reggelt! Senki nem telefonált, illetőleg aki most telefonál, már időn kívül jelentkezett, és én szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy tudom, hogy engem időnként nehéz megemészteni, mint a székely káposztát, de hozzá kell szokni. Tehát hallgattam egy szánalmas beszélgetést Szabó Györggyel, hogy hol és milyen körülmények között lényegtelen. Én sajnálom, ami történt a Gyurival, nem azt sajnálom, amilyen döntés született, mert ezügyben most éppen sajnálkozni nem tudnék. Azt kérdezem tőled, majd nem azt mondtam, hogy öntől, igazgatósági tag, elnézést, felügyelőbizottsági tag?
Felügyelőbizottsági, igen, igen.
És egy a trafóhoz közel álló szemétől, plusz Szabó Gyuri, mi történt, hogyan viszonyulsz ehhez, mert az, amikor arról kezdenek beszélni, hogy egy feltétlen nem túl magas költségvetésű intézmény hogyan fogja tanácsadóként alkalmazni a hajdan volt igazgatóját, akkor én megfogom a fejem, bedugom a homokba, és arra gondolok, hogy ahol erről folytatnak ma Magyarországon beszélgetést, ott én valószínűleg nem vagyok normális.
Hát én is ezt egy kicsit elképedve hallgattam, vagy hallottam ezt az ötletet, hogy a Gyuri visszamenne tanácsadónak.
De ez a dolog lényegtelen része. Mi volt a szakmai bizottság döntése ezúttal?
Minek a döntése?
A szakmai bizottság.
Ha jól tudom, akkor döntetlen volt az eredmény, azt hiszem 3-3, de hát ez igazándiból nem azt nem szorozna.
Mi jön létre, ezt majd megkérdezzük Bozsikivettől, minek lesz vége június 30-án? Csapás történt, nem történt csapás, figyelek.
Hát én amennyire ezt meg tudom ítélni, nyilván, ahogy mondod, van némi elfogultság bennem, de hát ez, szerintem ez nem baj. De hogyha ha mégis ezen túl megpróbálom objektíven szemlélni a dolgokat, akkor ez tulajdonképpen egy nagyobb menetelésnek része. És ez a menetelés arról szól alapvetően a fővárosban, koncepció nélkül sajnos, azt hiszem, hogy tulajdonképpen azok a helyek, amelyek vélt vagy valósan úgymond ilyen liberális tűzfészkek, azok szűnjenek meg. Lehet persze hivatkozni, meg például...
Mert egyébként Bozsiki vett egy konzervatív műhely?
Nem. De az, hogy felépültek rendszerek, struktúrák, azok szűnjenek meg, ez azt gondolom, hogy egy nyilvánvaló szándék, hiszen ugye tegnap előtti ez a döntés, a trafót illetően, tegnap meg a Göthör klubról jelentették be, hogy meg fog szűnni. Tehát, hogy nem lehet nem látni egy tendenciát. De ugyanakkor az a baj, hogy nagyon keveset lehet tudni, hogy egy szétvert rendszer után milyen új rendszerben gondolkoznak a döntéshozók. És ez tulajdonképpen az egyik legaggasztóbb. Most konkrétan a trafó esetében arról van szó, hogy ugye Szabó Gyuri szóval ezek számok, matematika, tények, hogy irgalmatlan munkával fölépített 13 éven keresztül egy olyan intézményt, ami mára nem csak európai, hanem világhírűvé vált. Ugye hát semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy közel 80 támogató adott le a dolgozatával együtt. Most kezdett tulajdonképpen az elmúlt években mind ez a nagy munka beérni, és aminek egyrészt van egy művészeti, kulturális hozadéka, másrészt meg van egy financiális része is.
Itt meg kell, hogy álljunk, ami nem azt jelenti, hogy vége van a beszélgetésnek, hanem ezt holnap kell, hogy folytassuk. Szerettem volna minél hamarabb, mármint hogy a döntéshez képest minél hamarabb megszólaltatni téged. Elnézést, hogy összesen ennyi időt kaptál, holnap kapsz többet. Elnézést, hogy össze-vissza, ahol azt mondtam, hogy felhívlak, hol hagytalak aludni.
Megyek
aludni. Napközben egyeztetünk, hogy holnap mikor, mert még nem látom konkrétan a holnapi összeállítást.
Jó.
Köszönöm szépen. Horgas Péter, szakítottam félbe.
Jó estét kívánok mindenkinek! Talán először arra a kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt. Én eredetileg villamosmérnök vagyok, és mindig nagyon érdekelt a rádiózás. Mellettem pedig egy kertészmérnök áll, Siménfalvi Árpád.
Fiala János.
Ő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignállá vált a klubrádióban.
A vonalban Arató András, a Klubrádió tulajdonosa, és egy meglehetősen szikár beszélgetést fognak hallani vele, ha másért nem azért, hogy az utolsó 10 percben önök is kérdezhessenek tőle, ha egyébként akarnak. Én rövid leszek, ha megteszed, hogy te is röviden válaszolsz, messze fogunk jutni.
Röviden jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok neked is. Mikor, hogy hívták azt a rádiót, és mikor történt a megvétele, amikor a Klubrádió ebben a formában megalakult?
A Klubrádiót Klubrádiónak hívták.
Akkor is?
A Magyar Autóklub létrehozta. 12-t vonjunk le, 99-ben, és 2001-ben a Monarch.
Na Mária, e tekintetben sohasem csinált titkot abból, legalábbis előttem nem, hogy az akkori ORTT-t egy mini parlamentként látták, annak összes pozitívumával, de sokkal inkább negatívumával, és az, ami ott történt, az valójában mind az eredményhirdetés, mind aztán a győztes nem hirdetése vonatkozásában egyszerre volt jogi és politikai aktus.
Hát én meg nem így fogom fel, én úgy gondolom, hogy politikai aktussal vagy ő tette, vagy a választások utáni időszak, az egy nagyon tisztességes pályázat volt.
Én ezt egyáltalán nem vitattam, és most ott tartunk tehát, hogy a választásokat elvesztették a szocialisták, kétharmaddal nyert a Fidesz, megváltozott a médiaszabályozás, és az újonnan létrejött szervezet valamilyen okból, de most ismét rád figyelek, nem tartotta magára kötelezőnek nézve az előző, a jogelőd, ha az jogelőd volt egyáltalán döntését, sőt érdemi kifogásokat is talált, így aztán a 92,9-et annyira nem adta oda a Klubrádiónak, hogy jelen pillanatban meg is van pályáztatva, vagy legalábbis ez a pályáztatás állítólag ez tavasszal eredményt hirdetnek.
Ez az események tényszerű felsorolása így van, ahogy mondod. Ezen kívül elindult egy per, aminek volt a héten.
Mi volt az indok ahhoz, hogy a 92, ugye arról, akkor azról volt, hogy a 95.3-ról nem mondott le a Klubrádió, amire egyébként nagyon jól emlékezhetnek a, nem csak a jogász hallgatók, a szószoros értelmében most nem az egyetemről beszélnek, hiszen annak idén a nagy kereskedelmi rádióknál is szó volt arról, konkrétan ugye a Káfé esetében, hogy milyen frekvencia az, amit megtart, mi az, amit nem, és az, hogy a Káfé végül teljesen ellehetetlenült, azért az nincs teljesen független attól, hogy testéből, vagy legalábbis üzleti testéből, bár az ugye nem az Advenio volt, az ugye a Lánchíd Rádió volt, hogyan nőtt ki a Neo, és aztán pedig a Káfé megszűnt.
Hadd ne foglalkozzak.
Oké, rendben van.
Velük legfeljebb a példaérték.
Igen, erre gondoltam.
A másik is, tehát a Neo is, meg a Klassz is.
Igen.
A kettő együtt teljesen leszedi azt a jogvitát, amit mi folytatunk.
Igen.
Itt úgy gondolom, hogy a pályázó személye döntött el, hogy milyen ez a viszony a médiatanácsnak. A Klubrádió már a pályázatában 2010. februárjában megmondta, hogy ő nem fog két frekvencián sugározni Budapesten, hozzáteszem, egy elmebeteg akarna csak két frekvencián ugyanolyan műsort adni, ez árulja bezárva, hanem be fogja szüntetni, ha megnyeri a 92.9-et, mielőtt azon elkezdeni az adást, előtte beszünteti. Ezt leírta a pályázatában, utána megalkotta az ehhez szükséges szerződést, mert ezt az ORTT, majd a későbbi médiatanács nem tette meg. Tehát teljes mértékben az első pillanattól kezdve nyilvánvaló
volt. Ezen a héten volt a tárgyalása ennek a pernek, ahol nagyjából 6-7-es halasztás szenvedett, hiszen a médiahatóság előállt az ellenkérelmével. Mekkora valószínűsége annak, hogy talán február 25-én a következő tárgyaláson eredményt hirdetnek?
28, igen. Az annak komoly valószínűsége van.
De az ellen még mindig lehet fellebbezni.
Hát annak még két szintje van, hogy ne. Végül is ugye
Tehát ott, ha te nyernél, illetőleg mint felperes te nyernél, az még mindig nem jelentené azt, hogy a 92.9-et elfoglalhatod.
Hát nem, az még egy számottevő időt igényel, amely egy ilyen jogi
protokoll. Időben megyünk tovább, és elnézést kérek a hallgatóktól, mert nem fog.
Ha csak nem mondja azt a médiatanács, hogy belátja, hát itt azért két frekvenciát elhetni. Ugyanattól az egy rádiótól talán mégsem helyes, egyezünk meg.
Figyelj, ha ez be fog következni, akkor én azt hiszem, hogy olyan tágra fogom nyitni a szemeimet, ami a fizika által lehetséges. Eddig még ilyen nem volt. Ha ti lesztek az elsők, akkor hajrá. Tehát csak kívánni tudom, az eddigi gyakorlat, joggyakorlat, és tehát, ahogy ezt szokták mondani politikusok, ez egy első precedens volna. Ugye most eljutottunk a 95.3-hoz, aminek viszont lejárt az ideje, megpályáztátok, és nem nyertetek. Az, hogy a másik pályázat jó volt-e, vagy rossz volt, erről sokat lehet hallani, ugyanakkor annak valamilyen jelentősége Magyarországon mindenféleképpen van, hogy azok, akik fémjelzik személyüket illetően az Autorádió Kft. ZRT, elnézést ismét, ha nem tudom pontosan, pályázatát, azok jelen pillanatban fizikailag lehet, hogy feltalálhatók, ám meg nem szólaltathatók. Az ember abban a gyanúperrel él, hogy jelen pillanatban ők se tudják, hogy ezzel a győzelemmel mit kezdjenek, ez milyen hatással lehet a Klubrádióra, a 95.3-as frekvencián meddig lehet sugározni, különös tekintettel arra, hogy ti fellebezéssel éltetek, annak nagyjából február legelején kell legkésőbb a tárgyalásának lennie, és az viszont nem több fokú, tehát hogyha az igent mond, akkor visszakapjátok, ha nemet mond, akkor pedig elveszik tőletek, független attól, hogy aki egyébként megnyerte, tudja folytatni, vagy sem. Jól mondom, vagy nem?
Természetesen azért ennyire egyszerű a dolog, de megpróbálok azért talán a kérdésednél is rövidebben reagálni rá. Tehát itt lezajlott formálisan egy pályázat, egy ponttal nyert egy ilyen ismeretlen
vállalkozás.
Miután én peres fél vagyok, nekem köteles volt a média tanács.
Megismertétek?
Elnyert. Én ismerem, nem beszélhetek a részleteiről. Azt gondolom, hogy de a minőségéről igen, nem csoda, hogy titkolják, mert az szégyelni való a munkavégzés tekintetében.
Független attól, hogy maga a médiatanás mellett állt ki?
Hát, ha valaki ezt majd látni fogja, és azt én garantálom, hogyha már nem köt a jog, hogy én abban, hogy megmutassam, ha más nem teszi meg a nagyvilágnak, ez egy olyan pályamű volt, idézőjelbetében, mert akkor se lehetne nyerni, ha nincs más.
Én ezt értem, de most térjünk vissza a szikár tényekhez, független attól, hogy Dörner György is nyert, de hát ezt a pármát már Falusi Marian elvitett tegnap a veled folytatott beszélgetésben. Tehát ott tartunk, hogy ez a bíróság 28-án dönt. Ha úgy dönt, hogy igen, akkor folytathatjátok. Ha úgy dönt, hogy nem, akkor mikor kell abba hagyni?
Ha úgy dönt, hogy igen, akkor még sokféleképpen dönthet úgy, hogy törvénytelen volt a médiatanács határozata, tehát abban is többféle verzió van. Például lehet, hogy azt mondja,
hogy új pályáztatás.
Pályázat. Uh-huh. Lehet, hogy azt mondja, hogy hozzon új határozat a régi eredmény. És lehet, hogy azt mondja, hogy ki kellett volna.
A köztes időben sugározhattok, vagy ilyen még nem volt, és te se tudod?
Hát abban a vonatkozásban igen, hogy az a bizonyos két havonkénti frekvencia engedély hosszabbítás, tehát ideiglenes szerződés a frekvenciára, annak az intézménye akkor be kell, hogy lépjen a tartós szerződés helyén.
Ez a két havonta való frekvencia hosszabbítás, ez mióta van?
Ez 2011. február 12-e óta, amióta lejárt a frekvencia engedély, de ez egyébként sok rádiónál van Magyarországon, szerintem 50-60 olyan rádió van, amelyeknél jogellenes késésben van a hatóság a meghirdetés, tehát nincs új műsorszolgáltató.
Lásd még ORTT.
ORTT médiatanács, most már egy ketten együtt késtek, és nincs új műsorszolgáltató, akivel szerződni kellene, következésképpen van ez az ideiglenes engedély.
Azt kérdez az egyik hallgató, hogy milyen anyagi erőt kell de facto felmutatni akkor, amikor az ember pályázik, vagy be lehet adni teljesen kamu módon, az embernek van valamennyi törzstőkéje, aztán pedig miután beadta a pályázatát, azt is megszünteti. Mit tesz lehetővé a pályázat?
Nagyon jó a kérdés. Elkülönítettem, fel kell mutatni egy negyed évnyi költséget. Azt, hogy ez milyen forrásból van, saját ez egy kölcsön, ez ennek nincs formális előírása.
De ezt letétbe helyezni nem kell, ez másnap eltűnhet.
Hát nem, letétbe kell helyezni a pályázati időszak alatt, de amikor megtörténik az eredményhirdetés, akkor utána már elkezdheti költeni, vagy akkor már nem kell ott lennie. Tehát a pályázat beadása és az eredményhirdetés közötti 4-5 hónapban kell ott lennie.
De az, hogy egyébként ez kölcsönből van, és aztán amikor megkapja, akkor ez rendelkezésére áll, ez akkor derül ki, amikor ott van a híd?
Hát pontosan így van. nem megyek bele a pályázat részletébe.
Nem, nincsenek ebben a beszélgetésben csapdák, azt teljesen nyilvánvalóvá tettem a hallgatóim számára is, hogy amíg a klubrádió szól, addig a klubrádióra az ember úgy tekint, hogy avval most itt kritikai tevékenységet nem folytat, és most itt nem a jogi kiskapukat éppen nem az Autorádió Kft.-nek keresem. Azt kérdezem tőled, hogy milyen lehetőség áll a rendelkezésedre, mint üzletembernek, aki azt mondja, hogy hát vesztettem, független attól, hogy én nem gondolom a pályázatomat rossznak, látom, hogy a másik szenved, oda megyek hozzá, és azt mondom, megveszem a cégedet, hiszen a magát a frekvenciát nem tudod megvenni, azt ők megkapták, és ugyanúgy megveszed te azt, mint ahogy annak idején megvetted az Autoklubtól.
Az üzletben ugye sosem mondja az ember azt, hogy valami lehetetlen, vagy soha. Azért azt közismert, hogy az Autorádió Kft. Évi 75 millió forintos frekvencia díjat ajánlott. Teljesen irreális összeg.
Ez mennyi a tiétekhez kép? Mennyivel több, mint a tiétek?
A mi 55 milliót ajánlottunk, azért ilyen összeget, mert évi 53 volt a minimum, ugye ha már kevesebbet ajánl valaki, akkor kizárták volna. E pillanatban ez kb. 22 millió forint évente, tehát több mint 2,5-szer annyit kér a médiatanács, mint eddig. Hozzá tegyük rögtön hozzá, hogy például a Láncid Rádió, amelyik ugye a Magyar Nemzettel közös szerkesztőségként működik, az nulla díjat fizet, mert ő a közműsor szolgáltató, illetve most közösségi. A Mária Rádió, Katolikus Rádió sem fizet frekvencia díjat.
Tudtam, hogy ez is közműsor szolgáltató, ahol jelenleg én ülök. Igen, vannak ilyen lehetőségek, és ugye a Klubrádió nem ilyen. Azt kérdezem tőled, hogy azt követően, ha elutasítan...
Tegyek hozzá valamit, a Klubrádió tartalmát tekintve ilyen. És
én ezt értem, itt most a jogi besorolásról van szó.
Így van.
Csak igyekszem, eddig sem voltam talán néhány kérdés kicsit hosszúnak tűnik, de szerintem jó. A dolognak az a lényege, nem fogok magyarázkodni, hogy ott tartunk tehát, hogy elutasítja a bíróság, ezt követően a médiahatóság akár már másnap aláírhat az Autorádióval, és onnantól kezdve annak sugároznia kell, nem kell, milyen kötelezettsége van ennek a médiatanácsnak a lendő 95.3-on sugárzó rádióval arra nézve, hogy mikor kezdi el az adását.
Hát ha a két hölgyel aláírja a műsorszolgáltatási szerződést, akkor azzal automatikusan megszűnik a Klubrádió ilyen vonatkozás.
Tehát elvileg ez február 8-án, 9-én vagy 10-én következhetne be, ha egyébként ez a bíróság elutasítja a felperes keresetét.
Ez így van, és akkor ugye meghallgat a Klubrádió, el kellene, hogy hallgasson, viszont 120 napig nem kell megszólalnia ennek a világcégnek ezen a szektor.
Ami azt jelenti egyébként, hogy addig ezt ti használjátok, más használja, süket csönd van rajta.
Senki. Süket csönd van rajta.
Ezt ugye ennek a hídnak, ha eljön az ideje, bármelyik hídnak, akkor át fogunk rajta menni. Én természetesen a legjobbakat kívánom a Klubrádiónak, de nem fogom most becsukni a szememet, és ha rajta múlik a szólásszabadság érdekében, ott leszek vasárnap 3 órakor, de légy szíves, mondd el, hogy milyen célból lesz ez a Batthyány Örök Mécsesnél, amelyről a mai Klubrádió beszámolt, hogy félértések elkerülése véget nem a Batthyányi téren van. Milyen célt szolgál?
A Hadd Szóljon Egyesület a Klubrádió ez egy társadalmi szervezet, az alapításában egyébként klubrádiós munkatársak vettek részt. Szervez egy olyan eseményt, amelyiken a sajtószabadság és a klubrádió, aminek a sajtószabadság és a klubrádió van a fókuszában. Itt végül is több száz embert érint az, hogy van-e klubrádió vagy sem, közvetlenül, mint fogyasztó, közvetetten meg úgy gondolom minden demokratát, és ennek akar az Egyesület hangot adni vasárnap 3-kor a Batthyány Örök Mécsesnél a Bátori utcában.
A legjobbakat kívánom, amennyiben ez a beszélgetés korrektnek tűnt, illetőleg a helyzetről úgy informatívnak, ami a hallgatók számára is fontos, mondván, hogy tudják, hogy a 95.3-mal mi a helyzet, függetlenül attól, hogy a rádió minden nap 3-4 hét előtt beszámol erről. Szerinted mi az a következő időpont, ami nagyjából szükségszerűvé teszi? Én nem azt mondom, hogy szívesen meghívlak, mert ez most ugye nem az a tipikusan nem az, amikor az ember örül a beszélgetésnek, örülök, hogy hallok, de sajnálom az apropó, tehát ez a dátum mikor jön el?
Hát én szerintem itt február első napjaiban mindenképpen érdemes egymással a kapcsolatot, amúgy is érdemes, de külön fölvenni.
Nagyon szépen köszönöm.
Tehát nem egzakt a nap.
Értem, nagyon szépen köszönöm, egymás telefonszámát ismerjük, és elnézést a hallgatóktól. végül is annyi kérdés volt, és annyi válasz, hogy ha Mesterházi Attila előbb-utóbb befut, akkor már nem lesz hallgatói kérdésre mód. Tényleg örültem, hogy hallottalak, tényleg sajnálom az apropót, ha nem félreérthető, hajrá Klub Rádió.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Elnézést kérek előre a 8:30-tól, valószínűleg az is egy kicsit később lesz legalábbis a rádió. Tehát a pontos időben, utána viszont nagy valószínűséggel engem már nem hallanak megszólalni ma, tehát most mindjárt is köszönök. A műsor vendége, mint általában csütörtökönként Mesterházi Attila. Közben nagyon jelentős előrehaladás történt a műsor életében. Összetegeződtem Lázár Jánossal, úgyhogy a hallgatók azon ki voltak akadva, hogy veled tegeződöm, de hétfőn például, amikor tegeződtem, akkor ez már őket annyira nem akasztotta ki, úgyhogy úgy, ez ügyben, ugye az az alapelv, hogy akivel egyébként tegeződöm, azzal itt is tegeződöm, ha csak ő ezt meg nem tiltja. Én végignéztem, hát nem végignéztem, de nagyon sajnálom azt a részt, amit nem láttam a strasburgi parlament közvetítéséből, és tudom, hogy neked csak, hát ha csak utólag végig nem nézted, mert ugye neked különböző programjaid voltak. Kérdezem azt, hogy mit tapasztaltál. Én már 7:30-8 között elmondtam a véleményemet, de nem én vagyok most a vendég.
Hát ha egy mondatba, köszönöm szépen, és jó reggelt mindenkinek, hogyha ha egy mondatba kellene valahogy összegezni, akkor azt mondanám, hogy amiről beszélt a miniszterelnök, az nem igaz. A kérdésekre meg nem válaszolt. Nagyjából. Aztán lehetne egy kicsit a stílust is minősíteni, az mondjuk mindenféleképpen pozitívum volt, hogy most nem üzentünk hadat senkinek, nem kezdtünk háborúba, nem egy kombatív stílussal ment a miniszterelnök az Európai Parlament elé, és talán azt a hallgatók is, azok is, akik nem közgazdászok, értik, hogy látható módon, amikor együttműködésre hajlandó kompromisszumra kész a magyar kormány és a magyar miniszterelnök, akkor erősödik a magyar forint, és elkezd növekedni a bizalom Magyarország iránt, hogy hát, ha megjött a józanész is Magyarország vezető politikusainak a fejébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen pozitívum. Amit mondott, az egyszerűen nem igaz. Most egy konkrét példát hadd mondjak, hogy ő arról beszélt, hogy ő egy nagy csőtömegedet vett át a gazdaságban az előző kormánytól. Erről egyébként több médiumban, TV2-be, ATV-be, akkor mondjuk egy évvel ezelőtt a Orbán Viktor még úgy beszélt, hogy a magyar gazdaság és költségvetés stabil lábakon áll, Európa bajnokok tudnánk lenni néhány makrogazdasági mutatóba. Tehát magyarul pozitívan értékelte azt, amit kapott. Most úgy látszik, hogy más a politika érdeke, másról beszél, és lehetne még tovább is részletezni, amit mondott, hogy hol téved.
Vagy maga a struktúra, amit egyébként el akar mondani, ez csak innen vezethető le?
Így. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani prompt politikai érdekei szerint magyarázza a helyzetet.
De ez egy nagyon súlyos helyzet, hogy ez ellen olyan ellenérvet nem lehet megfogalmazni, amit az ember Strasbourgban, de főleg itt Budapesten, mert az itt többet vagyunk, én különösen felmutatni, és ami alapján azt mondja, hogy tényleg nem is annyi, hanem ennyi.
Dehogy nem, tehát ugye az egész világon mindenhol elismerték azt, hogy a magyar válságkezelés az egy kvázi sikeres válságkezelés volt, még akkor is, hogyha nagyon sok nehézségesek
között ilyen nem szerepelt.
Nem, mert ugye nem erről szólt a vita, nem, hanem egyéb más a demokráciát, jogállamot érintő.
De a sajtó már kitért erre?
Igen, kitért, de ennek szellemében magyarázta a miniszterelnök, hogy ő neki mennyire nehéz helyzete volt. Pont a gazdaság, a költségvetés politika volt az a terület, ahol ha valamilyen formában lett volna kontinuitása a korábbi gazdaságpolitikai pályával, akkor azt gondolom, hogy ma nem lennénk ilyen helyzetben, mint amiben vagyunk. Pont az a nem ortodox, ilyen szabadságharcos gazdaságpolitika, amit Orbán Viktor és Matolcsi úr képvisel, na az vezetett ahhoz, hogy Magyarország ma sokkal sérülékenyebb, mint akár a régió más országai.
Ez egész szabadságharc, ez nehezen értelmezhető, hiszen a szabadságharc itt most legalább három olyan sebet kapott, amivel kapcsolatban a miniszterelnök úr azt mondta, és itthon így nem beszél, hogy ő az erőnek nem áll ellen. Tehát nem érvekkel nem találkozott, de az erőnek nem áll ellen. Itthon ilyet nem mondott, és ebből a szempontból már szíves elnézés, hogy ebben a szempontból legalábbis visszavelem, amit 7:30-8 között mondtam, kívánnám Magyarországra a strasburgi viszonyokat, és a Strasbourgban hallható és látható Orbán Viktor. Nem ugyanaz, mint aki itt van.
Hát kettős beszél az egyértelmű, de azért például ezt a három kötelességszegési eljárást, amit elindítottak Magyarországgal szembe, ezt simán el lehetett volna kerülni. Tehát ezt még egy hónappal ezelőtt is el lehetett volna
kerülni. Igen, én azt kérdezem tőled, és akkor egy politikustól kérdez, egy nem politikus, hogy ez a három, ez nem éri rossz a kérdés. Mert lehetett volna öt, tehát nem tudtuk volna előtte, hogy mit fognak találni. Találhattak volna 50-et, és lehet, hogy egyet se találnak. De ha az a kérdés, hogy ennek a háromnak az örvé megéri rossz a kérdés, és idézőjelek vannak, az, ami egyébként Magyarországon, ahogy ő fogalmaz, átszervezésével kapcsolatban bekövetkezhetett, akkor vajon milyen a szaldója, független attól, hogy te nem az ő logikája mentén gondolkodsz?
Tehát az az állítás igaz, hogy elkezdték átszervezni Magyarországot, csak nem jó irányba. Tehát egy olyan világkép, egy olyan Magyarország képet akarnak kialakítani, ami nem minden magyar embernek a világkép, és nem minden magyar ember érdekét szolgálja. Az, ahogy átszervezik, most sok területtől eltekintve, most nem szakmai kérdésekbe akarnék benne, hanem általában egy vízió tekintetében, azt szerintem káros Magyarország számára. Tehát az, hogy kiiktatják a súlyok ellensúlyok rendszerét, az, hogy egy nagyon erős jobboldali világképet próbálnak rávetíteni a teljes magyar társadalomra, az, hogy a politikai hatalmat nem jó politikával, jó kormányzással, ügyes kampánnyal akarják elérni, hanem adminisztratív eszközökkel is megpróbálják bebetonozni a saját politikai hatalmukat, vagy felkészülnek egy olyan helyzetre, amikor már nem ők vannak kormányon, de az ő embereik bennülnek meghatározó pozíciókba hosszú évekre, tehát, hogy onnét tudják adott esetben kettős hatalmat kialakítva korlátozni az új kormányzatnak a működését. Ez mind-mind nem demokratikus
gondolkodás. De nagyon sajátságos volt az a kép, amit ezügyben tegnap Strasbourg mutatott, hogy ebből mit értenek és mit nem értenek, mit vetnek ellene fel és mit nem. Nagyon érdekes volt.
Természetes, hiszen egyrészt különböző párcsaládból érkező emberek szólaltak fel, és különböző országokból érkező emberek
igen,
szólaltak
csak az fel. A legnagyobb probléma ezügyben, hogy itthon is az zavar engem, hogy a fékek és ellensúlyoknak a kérdése elvileg nem beállítottság kérdése. És én hirtelen azt láttam, hogy itthon is beállítottság kérdése, és nagyon nagy mértékben Strasbourgban is az.
Én úgy fogalmaznék, hogy ma szerintem a határvonal ott van, hogy vannak, akik elutasítják az ilyen típusú gondolkodást, és vannak, akik üdvözlik ezt a típusú gondolkodást.
De képesek mégiscsak monolitikusan párcsaládban gondolkodni, miközben amiről beszélünk, nem párcsalád kérdése?
Természetes, de hát most mit Pál plágium vágyára is ugyanez a, most éppen olvastam
de
ne, egy...
Neked ebben teljesen igazad van, de ez nem jó válasz. Tehát már annyiban nem jó válasz, hogy most az, hogy az autóba kell-e olajat tenni, vagy sem, az nem párcsalád kérdése, és most hirtelen avval szembesültem legalábbis én, hangsúlyozom, lehet, hogy ezt másféleképpen tapasztalta, hogy párcsalád függvényében tudtak magyarországi dolgokat megítélni kint, ami számomra csalódás volt.
Szóval Magyarországon is így van, ez nem jó, tehát nem amellett akartam
nem
érvelni, hogy ez...
Nem,
hát a világban a politika az nagyjából ugyanúgy működik a demokratikus országokban.
Az óriási különbséggel, hogy abban volt igazság, amit Orbán Viktor mondott, hogy az ottani megszólalóknak a felkészültsége hát hagyott némi hiányérzetet az emberben.
Igen, csak tudod, ezt a tényt például megpróbálják most úgy felhasználni, hogy akkor az egész kritika az alaptalan. Tehát ugye az a baj, és azért örültem annak, hogy például Tabajdi Csaba is mondott egy-két olyan mondatot, amivel tudatosan ki akarta szerelni azokat a retorikai túlzásokat, amikbe beleszoktak esni ilyenkor a külföldiek, hogy kihez, mihez hasonlítják például a magyar miniszterelnököt, mert ez eltereli a figyelmet, és ad egy alkalmat arra, hogy a jobboldali sajtó csak ezekre fókuszál, és onnétok kezdve a lényegi kritikákat, a valós aggályokat és felvetéseket nem kell, hogy tárgyalja, mert arról beszél, most is arról beszélnek, hogy mindenki felkészületlen volt, hülye volt tulajdonképpen a parlamentben, Orbán Viktor mindenkit leiskolázott, mert hát el tudta mondani azt, hogy hol hány, vagy utalni tudott rá, hogy hány csúsztatás volt. Miközben az alapállítás, hogy Magyarországon a demokratikus berendezkedés, a jogállam az bizony veszélyben van, hogy számos olyan intézkedés történt, ami ezeket az alapelveket sérti, ami egyébként az uniónak az egyik fontos alappillére, ezekről megpróbálják elterelni a figyelmet.
Én pont arra gondoltam, hogy vajon ha lenne egy messziről jött ember, aki végignézte volna a tegnapi közvetítést, és ugye nincs is bábeli nyelvzavar, hiszen minden fordítva van. Nem fordítva van, hanem le van fordítva. Le van fordítva. Tehát, hogy az egyébként mit mondott volna a tekintetben, hogy Magyarországon egyébként a jogállamot lebontják-e, vagy sem, arra nagyon kíváncsi vagyok, de én magam nem vagyok egy messziről jött ember. Arra ugye nincs mód, hogy az ember egyébként a bizottság munkájáról egy hasonló közvetítést lásson.
Hát nincs, de ugye az ez fontos, hogy a bizottság elnöke volt, aki prezentálta magát úgymond az előterjesztést a parlamentben, és nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy legalábbis az a benyomás keletkezett, hogy Orbán Viktor úgymond elnézést kért a párt családjától, az Európai Néppártól és annak vezetőitől, és megígérte, hogy ő Isten bizony nem lesz többet rossz, most elnézést a profán családból vett hasonlatról, és ezért a szülők azt mondták, hogy a családban jó, oké, rendben van, akkor nyilvánosan nem kritizálunk, hanem megígérted, hogy kijavítod a hibádat, és majd a jövőben nem követel ilyen hibákat. Bocsánat, és épp ezért a parlamentben egyébként inkább egy tartózkodás volt az európai néppárti képviselők részéről. Nem védték a magyar miniszterelnököt, de olyan erősen nem is kritizálták, egyszer passzívan nem vettek részt.
Hát azért inkább védték, tehát azért...
Hát azért olyan, én úgy gondolom, hogy azért olyan nagyon néztem. Markáns védelem azért az nem nyilvánult meg. Egyszerűen annyi történt, hogy nyilvánosan egy családi problémát, hogy amikor megdorgálják a gyereket, akkor nem akarták ezt nyilvánosan megtenni.
Ugye azt mondta valaki, ugye azért volt fantasztikus a közvetítés, mert egy olyan betekintést nyertünk az unió munkájába, ami egyébként attól válik fantasztikussá, hogy személyességünk okán mindjárt az embert érdekli. Tehát nem egy gyárlátogatásról van szó, ami az embert nem érdekli. Ugye azt lehetett hallani, hogy a francia köztársasági elnök, a német kancellár milyen véleményt fogalmaz meg, és azt mondta tegnap az illető, hogy milyen érdekes, hogy ezek a megszólalások is, ami egyébként ezen bizonyos országok néppártjából való megszólalásokat, illetve hogy azok milyen mértékben nem fedik le egymást. Ennek mi az oka?
Ez, amit mondtam szerintem.
Akkor menjünk tovább. Milyen ok, ugye, ha rajtad múlna, akkor ennél sokkal több, én ezt feltételezem, sokkal több kifogással élt volna a bizottság. Én ezt ugye jól feltételezem.
Nem, én azt gondolom, hogy én semmiféleképpen nem örülök annak, hogy egy ilyen eljárás elindítottak Magyarországon. Olyan sok újságíró keres most.
De több hibát, bocsánat.
Én úgy mondanám, hogy ezeket itthon kellene megoldani ezeket a kérdéseket. Tehát magyarul...
De amit annak, nem rendeztek, annak, abból ez a három a legfontosabb?
Nem, természetesen. Hát a mi kommunikációnkból is kitűnik, hogy most nem akarnám egyiket se leértékelni, mert természetesen amelyik területen valaki érintett, az mindig sokkal fontosabbnak tartja, mind az ombudsmani kérdéseket, mind pedig a bírósági ügyet. Gazdaságpolitikai szempontból egészen biztos, ma a központi banknak a függetlenség az, ami a legfontosabb, és a nemzetközi bizalom szempontjából legfontosabb, mondjuk a három közül. Csak én azt akarom ezzel mondani, hogy én nem örülök annak, hogyha Magyarországgal szemben ilyen eljárás kezdem. És semmilyen eljárásnak nem örülök, ami Magyarországgal most a magyar kormány tevékenysége kapcsán elindul. Egy csomó külföldi újságíró kérdező, hogy na végre, akkor most önök is biztos örülnek, mert most Európából is hasonló kritikát mondanak, mint amit maguk mondtak, és akkor végre, amit itt itthon az egyharmad alatti lét miatt nem tudnak megakadályozni, azt most hát, hogyha az Európai Bizottság úgymond meg tudja oldani. Én bevallom őszintén, nem osztom ezt. Nem örülök neki, egyáltalán nem örülök. Én annak örülnék, hogyha Magyarországon józan vitákba ki lehetne alakítani álláspontot, és hogyha a politika képes lenne beismerni azt, hogy na most ezt elcsesztük, akkor ezt javítsuk ki, és ettől nem presztízsvesztesége van egy kormánynak, egy politikusnak, hanem akár még a presztízse is növekedhet, hogy beismerjük, hogy hát ezt most elrontottuk, ez nem jól gondoltuk.
Igen, én nem fogalmaztam nagyon másféleképpen korábban. Mennyiben jó az, hogy a hazai ellenzék, rossz a kérdés, nem tudok jobban fogalmazni, a hazai ellenzék kihelyezett tagozatával való küzdelemben vonul vissza Orbán Viktor, és nem itthon?
Hát én szerintem azért nem a kihelyezett tagozatával.
Mondom, hogy
azért, azért a
de
Barroso...
ami itthon nem születik meg, kint megszületik.
Hát, igen, de azért veszélyes ez, mert erre próbálják tolni itthon. Látszik a kettős kommunikációban a szenátorasszony Selmeci Gabriella rögtön kiadta a közleményt, hogy világméretű baloldali összeesküvés áldozata Magyarország, és akkor az ember nézi, és azon gondolkodik, hogy de hát Barroso az konzervatív jobboldali politikus, Vivian Reding konzervatív jobboldali politikus, Olli Rehn konzervatív jobboldali politikus, Angela Merkelt sem vádolnám ugye elhajló szocialistaként. Tehát akkor miről beszélnek? Az a bizottság, amelyik megindította ezt az eljárást, annak a többsége, jelentős többsége az konzervatív biztosokból áll, mert ugye konzervatív kormányok küldték ezeket az embereket. Tehát magyarul a Angela Merkel, aki azt mondja, hogy Magyarországnak is igazodnia kell, és helyes, hogy a bizottság elindítja ezeket, hát ő Orbán Viktornak az egyik legkomolyabb szövetségese volt az elmúlt 20 évben, vagy nem egészen 20, de mondjuk az elmúlt jelentős években. Tehát látszik, hogy megpróbálják megint azt csinálni, hogy itthon a mi nyakunkba varják azt, hogy itt ez megtörtént, kint meg Orbán Viktor teljesen más.
Én azt gondolom,
hogy
ez nem kettős beszéd, tehát egy ügyes húzás, hogy valahol a kettő között, a két földrajzi pont között elkopjon a téma. Mert ha az ember azt gondol, próbálok kívülállóként viselkedni, hogy objektív legyek, természetesen nem fog sikerülni. De hogyha én a hazai demokrácia deficitet akarnám megfogni ebben a három kötelesség szegési eljárásban, azt mondom, vállalom a kockázatát, bennem nagyobb a demokrácia deficit, mint amit ez a három eljárás tükröz.
Egyértelmű.
Ugyanakkor az a feltételezés, amit egyébként a sajtó tükröz, vagy próbál tükrözni, mely szerint itt nem fognak megállni az Unióban, vagy mások, azt most egészen másféleképpen gondolom, azt gondolom, hogy Orbán Viktor, azt nem tudom eldönteni, hogy csatát nyert, vagy háborút kint Strasbourgban, mert nem vagyok benne biztos, hogy azt követően, hogy ebben a három kötele, ugye jelenleg ott tartunk, hogy a monetáris tanács, illetőleg az elnöknek kell esküt tennie, egyébként az alaptörvényre nincs is alkotmány, de tegnap egyfolytában alkotmányról volt szó, kicsit csodálkoztam is, tehát hogy az alaptörvényre. Egyébként meg úgy tűnik, hogy azt üzente, hogy az Európai Unióra Magyarország nem fogja tudni rányomni a bélyegét, cserébe az Európai Unió hagyjon békén bennünket, és ezügyben azt lehetett tapasztalni, a három kötelesség szegési eljárással együtt, hogy ez könnyen lehetséges, hogy bekövetkezik, és a demokrácia deficitünkkel magunkra maradunk.
Én azért nem láttam tegnap olyan momentumot, amikor Orbán Viktor nyert volna. Tehát ugye az, amikor ő kurucos hévvel itthon elmondta, hogy nekünk se Brüsszel, se senki, se Washington, senki nem mondhatja meg, hogy mit csináljunk, meg mi tulajdonképpen mindenkivel harcolunk. Az azt gondolom, hogy abból most jelentősen visszavett a magyar miniszterelnök.
Ugyanez gondolom.
Én bevallom őszintén, ez nem pejoratívan mondom, ez pozitívként gondolom.
Igen, csak az a helyzet, hogy a strasbourgi Orbán Viktor
egy
olyan ember volt, akivel mintha lehetne beszélni, az itthoni pedig nem az.
De hát ezért mondom, hogy kettős beszéd.
Nem, én azt gondolom, hogy van neki két énje, és
Nincs két énje.
Ez a kétharmadnak a legnagyobb gondja egyébként, hogy a kétharmad nincs meg e tekintetben az Európai Unióban, és a bizottság elé oda kell állni.
Nem, szerintem Orbán Viktor pontosan fogalmazott egy német lapnak, hogyha jól emlékszem. Azt mondta, hogy ő az erő előtt hajlik meg, igen. Nem érvek előtt. Magyarországon ugyanez a helyzet.
Magyarországon nincs ellenerő.
Nincs ellenerő, ebből kifolyólag nem is hajlik meg.
Kine?
Hiába érvel bárki, bármi mellett, legyen szó ez politikusról, civil szervezetről, szakértőről. A kormány azt mondja, a miniszterelnök, az erő nálam van, innentől kezdve, most nem mondanám meg, hogy mindenki mit csinálhat, nem érdekel senkinek sem
véleményem. Ennek a politikai üzenete a szocialista párt elnökének miről szól?
Az, hogy politikai erőt kell teremteni.
Igen,
ilyen egyszerű.
Igen.
Tehát Orbán Viktor nem ért másból, mint az erőből. Addig, ameddig...
És ezt is egy német lapból, illetve Strasbourgból kellett megtudnunk, mert itthon így nem beszél.
Itthon erről, igen, ez úgy nem.
Ugye az ember azt feltételezte volna, hogy ebben a három dologban ő visszakozik, az az Orbán Viktor, akit egyébként az ember itthon lát, akkor lemond, hiszen ez egy olyan elvi kérdés számára, amivel nem lehet együtt élni. A strasbourgi Orbán Viktor számára ez egy gyalog áldozat volt, amivel lehet folytatni tovább.
De ugyanezt lehetne mondani, hogy az IMF EU-s szerződés kapcsán. Ugyanaz, hát ugyanaz. Másfél évig azt hallgattuk, hogy ezek ördögtől való emberek, meg szervezetek, meg bűnösök, meg nem tudom, meg talán egyszer valami milyen rablóbandának titulálta az IMF elnökét Kövér László, vagy valamilyen pejoratív megjegyzést tett rá. Tehát innétől kezdve, hogy most a kormány elkezd velük tárgyalni, és hirtelen minden megszépül. Vagy az, hogy leülnek a bankszövetséggel megegyezni, akikkel szemben eddig mindig háborút hirdettek. Ez mind-mind olyan 180 fokos politikai fordulat, ami az ország szempontjából én szerintem üdvözítő, mert ez szolgálja a nemzeti érdekeinket, de egy politikai krédója szempontjából ez egy teljes beismerése annak, hogy amit eddig csináltam, az nem működik.
És a te fejedben ott van egyébként az, hogy ezt az erőt hogyan fogod tudni te megmutatni vele szemben.
Ez csak a választók tudják megmutatni.
Így.
Tehát én azt tudom mondani, hogy amíg Orbán Viktor azt tudja mondani a sajátjainak, hogy nézzétek, akik eljönnek szavazni, azoknak a többsége egyelőre még ránk szavaz, most többségében, most mindegy, hogy ez hány százalék, de ránk szavaz, hát akik meg bizonytalanok, azok meg lehet, hogy otthon maradnak, nem választanak pártot. Tehát amíg ezzel tudja nyugtatni a híveit, addig ő megkérdőjelezhetetlen lesz a Fidesz táborán belül. Én azt látom, és abban kell majd okosan dönteniük a választópolgároknak, vagy mérlegelniük, hogy mi a nagyobb probléma. Orbán Viktor marad és folytatja ezt, amit most csinál, vagy valami ehhez közelít. Vagy hogyha azt mondják, hogy már pedig a parlament, a demokrácia, a politika az úgy működik, hogy vannak politikai pártok, meg vannak politikusok, ezek közül lehet választani, és megnézzük azt, hogy a mi, mint választópolgárnak a preferenciája értékrendjéhez, ki az, aki a legközelebb áll, és adott esetben ezt azt mondom, hogy
ugye a cinikusok azt mondják, hogy ezt kizárólag a zsebük alapján állapítják meg a szavazók, akik közé én ezügyben nem tartozom, de valószínűleg ők a minoritás.
Biztos, hogy a többséget az egzisztenciális kérdések is mozgatják, biztos, hogy vannak olyanok, akiket a szakmapolitikai kérdések, tehát az ő saját professziójához kötődő döntések befolyásolják, és biztos, hogy vannak olyanok, akiket a ilyen elvontabb, valóban a demokrácia, az a jogállamhoz kötődő, nem annyira megfogható, inkább spirituális értékek is motiválják, de szerintem azért nem kell senkit se... De azért én nem ítélnék el senkit sem, mert sokszor ezt úgy mondják, mint hogyha ez valami pejoratív dolog lenne, hogy egzisztenciális, hogy mondjam, érvek mentén dönt a választó. Most gondolj bele egy kisebb településen élő, munkanélkülivé vált családból, a gyereket iskoláztatni kell, meg etetni, meg venni neki ruhákat. Tehát ott teljesen természetes, hogy ez tölti ki a napi 24 órát, nem pedig az, hogy mi van a bírók nyugdíjazásával éppen. Tehát én ezt nem értékelném le. Ez egy teljesen legitim ér.
Inkább az van benne, hogy vajon a bírók nyugdíjazásával, vajon a médiatörvény hatásával, aminek a súlyos tiló vagy nyaktiló jellegét az ember egyébként még nem tapasztalta, de amelynek a szellemét lehet nap mint nap a médiaszolgákon tapasztalni, hogy annak mekkora a jelentősége. Hiszen maga a Lomnici történet egy szakmai történet, ami egyáltalán nem kell a médiatörvény, ami az emberi gyarlóságról szól, meg nem fogalmazott, vagy írásban nem foglalt elvárásoknak úgy megfelelni, hogy közben az egész vár nem dől össze, holott maga a szakma szűnik meg abban a konkrét történetben. És közben nem lázad fel boldog-boldogtalan.
Szóval az igazság, hogy ha megnézem, egy kicsit megnézegettem ezt, hogy a rendszerváltás óta hogyan változott az emberek inger küszöbe, mert ez egy nagyon érdekes dolog.
Nagyon.
Mondjuk 10 évvel ezelőtt ennek a tizedéért, tehát mondjuk ami történt a Lomnicival, tegyük föl. Egy ilyen szerintem az olyan botrány lett volna, hogy bele tudott volna roskadni adott esetben egy teljes vezetés, már ilyen televíziós, mert hadd egyszerűsítsem le, magyar televízió vezetése. Ma már, hát azt mondják, hogy hát ki a csodát
szerintem
érdekel.
Szerintem ezt mérte föl egyébként Orbán
Viktor. Ugyanez például a köztársasági elnöknél.
Pontosan.
Egy ilyen ügyben, hogy azt mondja, hogy valaki 220 oldalból 180-at átvesz egy másik embertől. Én doktoriskolát végeztem, én tudom, hogy milyen nehéz, mert én pont nem tudtam megírni a disszertációmat, azért nem vagyok doktor, mert nagyon bonyolult, nagyon sok hivatkozást kell beletenni, nagyon komoly kutatói munka, nemzetközi publikációs lista kell. Tehát én a közgázon nem tudtam befejezni ezt a munkát. Erre azt mondják az emberek, hogy hát ez nem egy olyan súlyú ügy, ami miatt egy köztársasági elnöknek le kéne mondani az ország első polgárának, igen, akinek példát kéne adni a teljes életútjával, napi működésével.
Elmúlt 20 év hozadéka. Ennyi sérelmet szedett össze a társadalom, így, és pontosan. Azt mondja, hogy ennek következtében ez az egész
ezért mondom, hogy ezt szerintem eléggé cinikus módon abszolút. Orbán Viktor felmérte, és azt mondta, hogy nagyon magasra került az emberek tolerancia küszöbe, vagy inger küszöbe, inkább így mondom, emellett nagyon erőssé vált a párt politika alapján való igazságtétel, tehát magyarul aki fideszes, az inkább azt hiszi el, amit a többség, most persze nem mindenki, amit a fideszes politikusok mondanak. Nekem volt egy nagyon érdekes példám, még államtitkár voltam, Dajs Tamásra volt egy vitánk, arról szólt, akkor ugye miniszter volt, én utána államtitkár, és arról szólt, hogy az testvére, indiferens a téma, de a testvére kötötte szerződést Dajs Tamás minisztériumával, amikor ő miniszter volt. Dajs Tamás folyamatosan cáfolta. Egész addig cáfolta a médiába, amíg be nem mutattam azt a szerződést, amin a testvérének a neve és a minisztérium közig államtitkárának az aláírása szerepelt. És amikor a fideszeseket kérdeztük meg, hogy ők hogy gondolják, akkor ők Dajs Tamásnak hittek. Persze a baloldaliak, meg inkább nekem. Tehát magyarul egy picit relatívvá vált az igazság Magyarországon. Befolyásolni tudja az igazságot, vagy az igazság érzetet az, hogy ki melyik párthoz lojális, vagy kikivel szimpatizál. Ez nem tesz jót egyébként az országnak, mert a független szakértői, vagy a független, vagy ahogy mondjam, ha van ilyen, akkor abszolút igazság, az eltűnt a magyar politikai életből. Mindenre lehet azt mondani, hogy az nem is az. Tehát a fekete-fehért is át lehet rajzolni sárga és kékké.
De a te fejedben ott van az, hogy még mielőtt szavazásra kerül sor, hogyan fogod vonzóvá tenni a te alternatívádat, aminek egyben erőt is kell felmutatni.
Természetesen, tehát ugye ez egy nagyon hosszú folyamat. Mert gondolj bele, mi 4 év alatt vesztettük el, most ezt az adatsort is végignéztem, mi 4 év alatt folyamatosan veszítettük el a támogatásunkat 2006 és 2010 között. 4 hónap alatt, 14 hónap alatt nem lehet visszaszerezni egy ekkora elpártolás, vagy egy ekkora hitelvesztés. Ez egy hosszú folyamat lesz, ehhez is kell hosszabb idő, 4 év arra, hogy ezt visszaépítsük. Ez az kell, hogy lássák a választópolgárok, hogy tanultunk a hibáinkból, hogy van egy olyan programunk, ami választ ad nekik egyébként az egzisztenciás kérdésre, meg az úgynevezett elvontabb problémákra és a demokrácia deficitre, akkor hogy fogalmazzak így. És természetesen az is kell, hogy legyenek olyan politikusok, akiknek elhiszik, vagy elfogadják az igen, emberek azt, hogy ők ezt majd fogják is képviselni.
Ennek az Orbán Viktornak elhinném azt, hogy azt mondja, hogy azért van most demokrácia deficit, mert ez az ára annak, hogy később nagyobb demokrácia legyen. Én pedig azt mondom a magam liberális alapállásával, hogy én ezt a rövid demokrácia deficitet is rosszul élem meg.
De a demokrácia deficitből nem lehet több demokrácia, szerintem.
Én ezt értem, de a Kötsei beszéd megvalósulásához szerintem tegnap egy fontos lépés történt Strasbourgban.
Szerintem így nem, de úgy igen, hogy szerintem Orbán Viktor nem demokrata módjára gondolkodik. Tehát egyszerűen...
Azt tudjuk. Hát én a tévedés kockázata azt mondom, hogy nem demokrata módján cselekszik. Lehet, hogy gondolkodni úgy gondolkodik.
Hát általában a gondolat szüli ugye a cselekedetet, mert ugye ez nem tudat alatt jönnek ezek a dolgok. Tehát egyszerűen vannak olyan dolgok, amiket egy demokratikusan gondolkodó valaki azért nem csinál meg, mert vagy ízléstelennek tartja, vagy túlzásnak tart, vagy morálisan elfogadhatatlannak tart.
Jó, egy
tart.
Utolsó kérdés.
Bocsát, tehát magyarul, mert pont abban van egy demokratikus elkötelezettségnek egy jó jele, hogy megtehetném, mert van hozzá hatalmam, de nem teszem meg. És ebben semmilyen fajta önkorlátozásra nem képes, ahogy nézem a kétharmad.
7 perc múlva az 8:30, úgyhogy abba kell, hogy hagyjuk. Egy kérdést teszek föl. Milyen érzés volt neked az politikusként, ellenzéki politikusként, a Magyar Szocialista Párt elnökeként az a mondat, amire már többször hivatkoztunk, hol te, hol én, hogy nem az érvnek, hanem az erőnek. Ez kimondja, még nem tartunk ott, hogy ezt meg is cselekedte, hiszen azért az még hátra van, de hogyha ő konzekvens, akkor ezt meg is teszi. Mennyiben született új helyzet ezáltal?
Hát számomra nem született új helyzet, mert kimondva, én eddig is...
igen?
Igen, de hogy mondjam, nekem, mivel ezt én ismerem, tudom,
nem
látom...
Nem aggódtál amiatt, hogy erre, a te fejedben nem volt benne, hogy erre is nemet mond?
Azért erre ja, most hát én most arra gondoltam, hogy ő csak az erőből ért, mert az nagyjából egyértelművé vált az elmúlt időszakban. Az, hogy változtat, nézd, az Európai Uniós joganyagot az Aki Communitaire mi elfogadtuk, amikor beléptünk az Unióba.
Nem vetődött fel, hogy nem fogunk zászlót égetni, de hajlandó elmenni a falig, hogy akár ki is lépeznek.
Nézd, a Fidesz kormánya kapcsolatban és Orbán Viktorral kapcsolatban nincs olyan ma már sajnos, amire azt mondaná az ember, hogy kizárt. Tehát alternatívaként megfordult a fejembe, hogy még feszítik, még húzzák tovább a húr. Ahhoz képest, hogy nem megértették vele a néppárti vezető politikusok, hogy ez így tovább nem megy, és el fogja veszíteni az ő segítségüket és szolidaritásukat is a saját párt családjában.
Változik-e Strasbourg után itthon az élet?
Szerintem nem.
Nagyon szépen köszönöm, jövő héten.
Igen.
Önök Mesterházi Attilát hallották, a Kejfej Jancsi ma eddig tartott, talán 9 óra után visszatérek, de erre ne vegyenek mérget. Elérhetőségem dörö.fialajanos1@ékezet nélkül kukac@gmail.com, Kosztolányi Dénes kedvéért gmail.com.